Szeretettel köszöntöm a hallgatóságot. De egy kis bevezetővel azért szeretnénk mégiscsak valahogy összekapcsolni az elmúlt előadásokat ezzel a maival. Nem konkrétan azokkal a szeretett nyelvekkel kezdeném, amelyek elhangzottak a múlt alkalmakkor, hanem egy ilyen általánosabb felvezetőt tennék. Az öt szeretett nyelv alapjául, illetve bevezetésként a szeretetről magáról, ugye ez a szó, ez nagyon az első előadásokon elhangzott, hogy elcsépel, de mégiscsak beszélnünk kell róla, mert különösen a magyar nyelvben nem különböztetjük meg azt, amikor azt mondjuk, hogy szeretem a húslevest, szeretem a focit, szeretek gombát szedni, vagy kirándulni, szeretem a feleségemet, tehát tényleg ez egy olyan általános szó, amit nagyon sok mindenre rá tudunk húzni, és mégis az elmúlt előadásokon és a mai is, illetve hát ezen az egész sorozaton az derül ki, hogy ezzel a fogalommal, ezzel a dologgal van a legtöbb problémánk, és ebből adódik nagyon-nagyon sok konfliktusunk az életünkben. Mondhatni azt, hogy talán ez rontja meg leginkább az életünket, a szeretet hiánya. Annak a hiánya, hogy nem szeretnek bennünket úgy, ahogy mi azt kívánjuk, és nem tudunk úgy szeretni, ahogy azt mások kívánják. És e tekintetben elhangzott az is az elmúlt előadásokon, hogy a valódi szeretet az nem egy érzelem, mint ahogy mi nagyon sokszor gondolkodunk a szeretetről, inkább a szerelemről, zárójelbe teszem ezt hozzá, hanem elmondták előttem a kollégáim, illetve az előző előadók, hogy az igazi szeretet az egy döntésnek a következménye, és az igazi szeretet az tetteket jelent. Mondhatnánk úgy is, hogy az igazi szeretet az egy életelv. Az, hogy miként nyilatkozik meg az életünk, hogyan fordulunk embertársainkhoz, hogyan viszonyulunk embertársainkhoz. Ez az igazi szeretet. Legalábbis a könyv, ami alapján ez a sorozat itt most megrendezésre került, az egymásra hangolva, ez a Gary Chapman könyv, ez azt az állítást szögezi le már is a könyv elején, és ez vonul végig, hogy az igazi szeretet az a döntésen alapul, és ezért tett. Tehát nem azon múlik, hogy mennyire kedves hozzám a másik, hanem az, hogy eldöntöm, hogy szeretni akarom. Na most ehhez a könyvhöz már a múlt alkalommal valaki más ajánlott egy másik könyvet, és én most ezt szeretném megerősíteni, és ebből is idézni majd Erik Frommnak a Szeretet Művészete című könyvét, amit ígéretet kaptam arra, hogy talán következő alkalomra igyekszünk beszerezni és árusítani. Megéri egyébként megvenni és elolvasni, mert még egy másik szempontot ad ahhoz, hogy mennyire balga dolog az, amikor úgy gondolkodunk, hogy úgy születik mindenki, hogy szeretni tudunk, ez a legalapvetőbb, legtermészetesebb dolog a világon, hogy mindenki tud szeretni. A szerző azt mondja, hogy ez egyáltalán nincs így, kevés-nagyobb tévedés van a világon. Azt mondja, hogy a szeretet az egy művészet, amit legalább annyira kell tanulni, mint a legkomolyabb művészeteket, és hogyha valaki igazán megtanult szeretni, akkor lett igazán emberre, és akkor tölti be azt a küldetését, amiért tulajdonképpen emberi lény. Lehet, hogy most egy-két dolgot meg fogok kérdezni, már csak azért, hogy nem ismétlem az előttem hozzászólókat. A Rézus-majom kísérletekről volt-e szó itt az elmúlt alkalmakkor? Nem volt. Jó, akkor elmondom. Ez egy több mint 60 éves kísérlet, amelyet pszichológusok végeztek el újszülött rézusmajmokon. Még ez is egyébként a felvezetéshez tartozik, csak hogy a szeretet mennyire alapvető érzelmi szükséglete az embernek, mint ahogy Gary Chapman is írja, hogy egy érzelmi tank az, aminek fel kell lennie mindig töltve, mint a üzemanyag tanknak az autóba az, hogy menjen, működjön az ember. A kísérlet a következőképpen zajlott. Újszülött kicsi rézusmajmokat elválasztottak az édesanyjuktól, kegyetlen tudósok, és bezártak ketrecekbe. És az anyától lefejték a tejet, tejtermelődést azt valahogy továbbra is fenntartották benne, és beletöltötték egy cumis üvegbe. Ezt a cumis üveget egy olyan drótból kialakított szerkezetbe tették bele, ami nagyjából úgy nézett ki, mint egy majom, és azt betették a ketrec egyik sarkába. És ugyanebbe a ketrecbe beletettek egy másik majmot is, amit leginkább a kis gyermekeknek vásárolt plüss állatkához lehetne hasonlítani, ami nagyon puha volt, nagyon sejmes volt, belül is ilyen puha vattával volt kitömve, de oda nem tettek mellé ilyen teljes üveget. És azt figyelték a tudósok, hogy a majom mennyi időt tölt az egyik, illetve a kis majom, illetve mennyi időt a másik pótanya közelségében. És nem tudom, hogy gondoljátok ki, hogy mi lett a végeredmény. Hát az, hogy amikor a kismajom megszomjazott, illetve megéhezett, akkor oda ment ahhoz a bizonyos anyához, amelyik drótból volt összefonagatva, és nála volt az a bizonyos cumis üveg, De az idejének a legnagyobb részét, a 95%-át, tehát az evéseken kívül időt, azt ebbe a plüss állatkába belekapaszkodva, átölelve töltött el. Innen kezdték el levonni azokat a következtetéseket, hogy a szeretetre való igényünk még talán a túlélési ösztönnél is erősebb. Legalábbis gyermekkorban így van, de hát miért lenne ez másként felnőtt korban is? Valóban, most megint csak egy zárójeles gondolat, később aztán ezen kísérletek nyomán megfigyelték azt, hogy például áruházban felnövekvő gyermekeknél hogyan van ez, és úgynevezett hospitalizációs problémákat figyeltek meg olyan gyermekeknél, akiknek ugye nem voltak szüleik, hanem az áruházban nevelők nevelték ezeket a gyermekeket nagyobb csoportokban, és nem tudtak velük annyit törődni, persze mindent megadtak nekik, volt zseppénzük, volt élelmük, volt ruházatuk, meleg volt, ahol voltak, fedél volt a fejük fölött, de mégis értelmileg és fizikailag is lassabban fejlődtek, illetve soha nem érték el azt a szintet a saját koruknak megfelelően, amit a csoporttársaik, akik normális családi közegben nőttek fel, elérték. És így jutottak arra az eredményre, ami talán most az első ilyen tételmondatot mondom ki a mai estén, hogy a szeretet az nem csak az érzelmi életünkre van döntő befolyással. Tehát, hogyha valakit gyermekkorában szeretnek, akkor például hiába egyszerűbbek a szülei, például földműves emberek vidéken élnek és gazdálkodással tartják fenn magukat, de megkap mindenféle törődést, figyelmet, biztonságérzetet, támogatást az életében, az a gyermek értelmesebb lesz, és az intelligencia hányadosa is magasabb lesz, mint annak a gyereknek, aki esetleg városon születik. Az édesapja és az édesanyja is értelmiségi, sokkal jobb módban nő fel, mint a másik gyermek, és a szülőknek nincs ideje rá. Szülőknek nincs ideje rá, mert sokat dolgoznak, sokfele járnak még esetleg munka után is, elmennek együtt szórakozni, de a gyereket nem viszik, vagy egyszerűen csak olyan fajta szülők, hogy okosak, de nem tudják átadni azt a tudást, és idejük sincs arra, hogy a gyermekükkel együtt legyenek. Tehát nagyon érdekes, hogy ez a fajta törődés, és amit nevezhetünk nyugodtan így, hogy a szeretet iránti igény, ha kielégítetik, akkor, ahogy mondtam, nem csak az érzelmi, hanem az értelmi és a testi fejlődése is mindannyiunknak sokkal kiemelkedőbb lesz. Míg hogyha a másik esetet veszük, akkor ugye alul teljesít az ember a saját szintjétől. Na most, hát lehetne mesélni, csak sajnos erre nincs idő, hogy vannak esetleg, ha valakit érdekel még a beszélgetésben, vagy utána erre vissza lehet térni. Nekem van olyan ismerősem, olyan kislány, aki egy 4 gyermekes családból származik, tehát úgy értem, hogy ő a harmadik, van még tőle egy kisebb lány, és valami oknál fogva pont őt az anyukája úgy kispécészti magának, hogy nem igazán törődött vele. És ez a kislány annyira elkezdett, szinte mondhatni azt, hogy retardáltan viselkedni, mentálisan retardáltá válni, messze a korán alul teljesíteni, hogy a szülők először kétségbe estek, hogy miért pisil be megint az a gyerek, aki már rég leszokott, éjszaka miért romlik az óvodában, aztán később az iskolában úgy a teljesítménye, miért viselkedik úgy, hogy még a fiúktól is sokkal rosszabb. És hát kiderült az, hogy ennek a háttérében bizony az áll, hogy az anyuka nem tudja elfogadni ezt a gyermeket valamilyen oknál fogva. És aztán amikor ezt a gyereket az édesanyjának a rokonai örökbe fogadták, vagy legalábbis magukhoz vették, hogy neveljék, kicsit próbálják valahogy egyensúlyba hozni, talpra állítani, akkor a gyermek pár hét múlva már kezdett normálisabban viselkedni mindenféle területen. Tehát megfigyelhető, hogy valóban mindannyiunkra jellemző, és azért is mondtam el mindezt, mert ez velünk felnőttekkel is így van. Nem véletlen az, hogy valaki sokkal könnyebben, persze nyilván itt jellemvonásokat is vizsgálni kell, személyiséget is vizsgálni kell, de vannak emberek, akik könnyebben kiboríthatók, indulatosabbak, agresszívebbek, türelmetlenebbek. Ez mind-mind megvizsgálható ilyenkor, illetve érdemes utána járni, hogy nincs-e ott a háttérben az, hogy ezek az emberek valamilyen oknál fogva elszigetelődtek, nincsenek megfelelő kapcsolataik. Most ne csak a párkapcsolatokra értsünk, hanem szülő-gyermek viszonyra, barátságra. Tehát egyáltalán úgy élik az életüket, úgy érzik ők, hogy egyedül vannak, és nincsenek olyanok a környezetükben, akikre számíthatnának. Tehát ezek után most szeretnék, talán azt hiszem, hogy ennyi egy összefoglalásként nem konkrétan a szeretet nyelvekről, hanem hogy miért is fontos a szeretet, mert meghatározza az egész életünket. Majd még vissza fogok erre térni. De most ebből a könyvből gondolatokat szeretnék átadni, a Szeretet Művészete című Erich Fromm műből, mégpedig azt, hogy ő úgy gondolja, illetve azt a tételt állította fel, hogy az embereket négy nagy csoportra lehet osztani az egész világon, függetlenül attól, hogy hol élnek, és ez a négy nagy csoport a következő. Az első csoport az, akik úgy gondolják, hogy a szeretet az azt jelenti, hogy engem szeressenek. Ebben van a legtöbb ember. Akkor úgy gondolkodunk, hogy minket szeressenek, nekünk, ha ezt a szót halljuk, hogy a szeretet, akkor azt jelenti, hogy minket vegyenek figyelembe, nekünk kedveskedjenek, velünk törődjenek, stb. A második csoport azok csoportja, akik amellett, hogy önmagukat szeretik, amellett, hogy azt tartják a szeretet fogalom alatt, hogy őket szeressék, már azt is elismerik, hogy a hozzájuk közelállókat szeretniük kell, és meg is próbálják szeretni a hozzájuk közelállókat. Hát persze ez a csoport is azért jó nagy részét ölül fel az emberiségnek, de azért van egy bökkenőgye, mégpedig az, hogy ez a szeretet személyválogató egyrészt, és ezért nem nevezhető igazi szeretetnek, másrészt pedig időleges, mert ugye csak addig tart, amíg a valaki közel álló a másikhoz. Amint ez a kapcsolat megszűnik, a szeretet is kialszik annak az irányában. A harmadik csoport ezekre már nagyon azt mondja, hogy nagyon kevesen vannak, akik tudják, hogy mit jelent az igazi szeretet, amiről a Gary Chapman könyv is beszél, hogy ez tetteket jelent, és odafigyelést a másik felé fordulást, de nem tudnak így élni, és a legkisebb csoport pedig ő szerinte azok, akik megtanulták a szeretetművészetét, és megtanulták azt, hogy mit is jelent szeretni, és ezért nevezi ő szeretetművészetének a könyve címét, és a szeretetet, mint fogalmat, amelyről most beszélünk. Még egy gondolatot hadd emeljek ki ebből a könyvből, és aztán rátérünk a mai témánkra konkrétan. Ez pedig az a gondolat, hogy ha valaki nem kapja meg ezt, hogy őt szeressék, őt figyelembe vegyék, vele törődjenek, odafigyeljenek rá, és nem tudja ezt kifejezni ő maga sem, hogy így viselkedjen valaki irányában, akkor bekövetkezik egy olyan állapot, amelyet leginkább ilyen elkülönültségként, elszeparálódásként lehetne valahogy leírni, jellemezni, ugyanis az ember elzárkózik a külvilágtól. Ez nem tudatos, nem ő maga zárkózik el, hanem elszigetelődik. Ez sokszor egy öntudatlan, automatikus folyamat. Persze van, amikor ezt az ember direkt megteszi. Na most, amikor az elzárkózik valaki a külvilágtól, illetve nincs meg ez a viszonyulása másokkal, a környezetével, akkor szorongás lép fel az emberben. Ugye elkezd szorongani, mert érzi, hogy egyedül van a világon, illetve úgy érzi, hogy egyedül van, nincs mellette senki. Függetlenül attól, hogy vannak szülei, függetlenül attól, hogy van férje vagy felesége, függetlenül attól, hogy vannak gyerekei, ez nem befolyásolja. Hogyha nincs meg az a kapcsolat, amiről így beszéltem, akkor érezheti valaki úgy, akármilyen környezetben is él, hogy ő el van zárkózva, valami fal veszi őt körül, és bizony megindul a szorongás. És ezt fel akarja oldani az ember, hiszen kinek jó úgy élni, hogy állandóan görcsbe van a gyomra, ki tud úgy élni, hogy állandóan nyomasztja valamit, teher van a vállán, és itt kezdődnek a problémák, amikor a szorongást fel akarja oldani az ember. Ugye erről szólt a tavalyi sorozat, akik voltak itt, azok tudják, a visszakapott szabadság, ez volt akkor is a sorozat címe, a függőségekről. Mert ez az egyik menekülési út, nem megoldás a problémára, de időlegesen mégis az ember úgy érzi, hogy valamiféle megoldást, megnyugvást, lazulást, lazítást kell átélnie, és kap azáltal, hogy függőségekbe, szenvedélybetegségbe menekül. Ugye ez lehet szerfüggés, drogok, alkohol, tehát gyógyszerekre is gondolhatunk. Ezen kívül lehet viselkedésfüggés, ami lehet akár egy tévézés, bemenekülés, vagy lehet munkaholizmus, ugye munkamánia, szexuális kicsapongás, tehát ilyen szexfüggés, és lehet a társfüggésnek különböző válfai, ezek szerelemfüggés, vagy a kényszeres segítők. Ezekről, akit érdekel, megint csak hadd ajánljam útjelző.hu-n, úgy tudom, ott megtalálhatók ezek a hanganyagok is, tehát letölthetők, amelyek erről szólnak. Ahogy említettem, ezek nem megoldások, de a szorongásra úgy érzi az ember, hogy ilyenkor megtalálja valamiféleképpen az enyhülést. És aztán persze, amikor elmúlik ez az eufórikus érzés, akkor ugye még mélyebben jelentkezik a magány, vagy az elszigeteltség, a szorongás érzés, és még egyszer, még jobban beleugrik az ember, és ez így húzza le egyre inkább. Tehát van ez az eufóriába való menekülés, ami a régebbi társadalmakban ugye az egyszerűbb törzsi népeknél a nagy totem állat előtt való közös ünnepi alkalmakat jelentett, amikor mindenki vagy összegyűjtögette azt a bizonyos gombácskáját, megezegette, és akkor találkozott a szellemekkel, és aztán még ugye a papok azok búzították is az egész társaságot, hogy akkor most mindenki mindenkivel, és akkor egy hatalmas orgia keletkezett. Tehát valóban ez mindig is az emberiségnek egy ilyen zsákutcája volt annak a problémának a megoldására, hogy nincs meg az az igazi kapcsolat egymással, nincs meg az igazi szeretet, akkor kell keresni valamilyen feszültségmegoldást. Tehát ez az egyik probléma megoldás, amiről Erik Fromm ír. A másik az a föld és a vér kötelék. Mire gondolok? Arra, hogy úgy is lehet megszüntetni ezt a szorongást, úgy is lehet megszüntetni ezt az elszigeteltséget, hogy valakikkel úgy vállalok, úgy érzek, úgy alakítok ki közösséget, hogy egy nyelvet beszélek, egy földön születtem. És bizony ezért van az, hogy sokszor, bár megvallom őszintén, én is 18 éves koromban azért fújtam egy-két graffitit annak idején az iskolánknak a falára, akkor még nem volt meg a szabadság, illetve nem, mint ha most meg lenne, de Ceausescu uralkodott Romániában, és emlékszem, többször kifújtam, hogy szabadságot Erdélynek, meg nem tudom, miket rajzolgattam, de hogy például a magyarság tudat. Nem akarom senkinek sem megbántani ezt a fajta érzését, de amikor ezt túlzásba viszi valaki, amikor a nyájszellemről beszélünk, ugye arról, hogy a politikusokat például, és nem akarok nagyon elkalandozni, de a politikusokat vezéreknek tekintik egyesek, és nem szolgáknak, mint ahogy az eredeti szóhasználat, ugye a miniszter, ugye a latin eredetű szó a szolgálatból, a szolgálóból ered, akkor ez mind-mind ott van a háttérben, hogy az embernek nincs meg az az igazi szeretet kapcsolata valakivel, illetve nincs a szeretet tankja feltöltve, és ezért valahol keresi valamilyen társaságban, vagy valami közös eszmében, ahol megtalálhatja, és ahol megnyugodhat, ahol találhat olyanokat, akik úgy gondolkodnak, mint ő, ahol találhat olyanokat, akikkel meg tudja értetni magát, akik elfogadják, akik bátorítják, akik segítenek neki, hogy valóban ezt az életet úgy élje, hogy igenis ő is fontos valakinek. Visszatérve tehát a témánkra, ez is egy fajta zsákutca, és a harmadik pedig lehet az alkotói tevékenység, ami pedig azért rossz én szerintem, mert itt megint nincs egy másik ember ebben a kapcsolatban. Tehát ha valaki alkot valamit, az szép dolog, de végülis egy tárgyal vagy egy eszközzel van ilyenkor kapcsolatban az ember, és nem egy másik illetővel. Tehát ezt a Szeretett Művészete című könyvében Erik Fromm részletesen leírja, hogyha valakit érdekel, akkor utána nézhet. És akkor most szeretnék rátérni a mai témára, aminek a címe a minőségi idő. Gary Chapman könyve szerint az egyik szeretett nyelv a minőségi idő. Ha mit is jelent ez a minőségi idő? Én úgy gondolom, hogy bizonyos szinten mindannyiunknak a szeretett nyelve a minőségi idő, mégpedig azért, mert gondoljatok csak bele, hogy hogyan lehet úgy megismerni valakit igazándiból, hogyha nem töltünk vele úgy időt, hogy odafigyeljünk rá. Most megfordítom a kérdést, hogyha valaki párválasztás előtt áll, akkor ki is próbálhatja. Hogyha elég sok időt tudunk tölteni valakivel, akkor előbb-utóbb beleszeretünk. Azért, mert egyre jobban megismerjük azt a másikat, és a sok-sok felszínen lévő rossz tulajdonsága mellett kezdjük meglátni az értékeit is, észrevenni az értékeit is. Nagyon sok kapcsolat, nagyon sok szerelem szövődött úgy, hogy egyszerűen emberek egymás mellett voltak. Iskolában, osztálytársak, különböző klubok, vagy hol ismerkedhetnek ma fiatalok, idősek, munkahelyen például. Tehát ahol sokat találkozunk, ahol látjuk a másikat, hogy hogyan viselkedik egy közegben, hogyan viselkedik bizonyos szituációkban, hogyan viszonyul a saját neműekhez, hogyan viszonyul másik neműekhez. Megfigyelhetjük egymást, beszélgethetünk egymással, és az biztos, hogy a megismerés, a jó megismeréshez idő kell. És az is biztos, hogy ha jól megismerünk valakit, akkor meg is szerethetjük azért. Nyilván nem biztos, hogy ebből szerelem lesz, lehet, hogy csak barátság, de azért én szeretném azt mondani, hogy házasságba például ne ugorjunk bele úgy, hogy idézőjelben csak szerelmesek vagyunk, és van egy nagy láng, és még azt se tudom, hogy ki mondjuk fél éve ismerem, mert kiderülhetnek róla olyan dolgok, amiket nem ismertem meg még róla. Tehát a minőségi idő az osztatlan figyelmet jelent. Olyan osztatlan figyelmet, amelyet én a másikra szentelek, amelyet arra fordítok, hogy most az életemből valahány percet vagy órát neki adok. És csak azzal törődök, ami a másiknak fontos. Majd szeretnék egy-két példát is ezzel kapcsolatban megemlíteni, de az egymásnak szánt idő, amit a saját életemből, amit az enyémből adok neki, ez ennek az alapja, ez közvetíti a szeretetet. Most, ha valakinek ez a szeretet nyelve, a minőségidő, akkor én úgy emlékszem, hogy Gábor erről az első előadáson azért beszélt részben egy picit, akkor hiába közeledek én hozzá a szívességekkel, hogy mondjuk én kitakarítok, én elmegyek helyette a boltba, én megírom helyette a leckét, vagy nem tudom én, mit, hogy tudok segíteni a másiknak. Hiába teszem ezt, nem fogja érezni, hogy szeretem, mert ő csak abból ért, hogyha konkrétan oda megyek hozzá, leülök elé, és amikor valamit mondani akar, akkor meghallgatom, figyelek rá, kérdezgetem, törődök vele. Na most ebből most átérve már tényleg egy-két saját tapasztalatra, hogy jobban értsük, hogy miről is van szó a minőségidőről, amikor beszélünk. Az én feleségemnek szerintem ez a legfontosabb, illetve az elsődleges szeretet nyelve. És ő nagyon igényli azt, hogy valamit, hogyha beszélünk, hogyha megbeszélünk, akkor én ne üljek mondjuk a számítógép előtt, vagy ne írjak valamit, holott én akkor is hallom, amit mond, és tudok is rá válaszokat adni, mert mondjuk, hogy most a interneten keresek valamit, tehát az egy mellékes dolog, de oda ráfigyelek, de ez neki kevés. El kell fordulnom a géptől, és oda kell figyelnem rá, ő akkor tudja, hogy én ráfigyelek. Tehát ez a minőségidő, amikor kifejezi az ember a másiknak azt, hogy igenis odafigyelünk, és igenis törődünk vele. Nagyon fontos az, hogy ilyen esetekben vegyük igénybe, hogyha megismerjük a másiknak ezt az oldalát, hogy a másiknak ez a szeretet nyelve, vegyük figyelembe a másik igényeit és kéréseit, mert a minőségidő az nem azt jelenti pusztán, hogy együtt vagyunk a másikkal. Tehát nem azt jelenti, hogy most elmegyünk közösen kirándulni. Sokszor elmentünk kirándulni, és mi volt az eredménye? Az, hogy én vittem a kis fotófelszerelésemet, és szegény akart beszélgetni, meg úgy kirándulni, együtt legyünk, én meg cserélgettem az objektíveket, hopp egy virág, hopp egy madár, hopp de szép, most ott egy szép kislány, apuka nyakába. És akkor még mindig ment szegény előre, ült, aztán számolgatta a virágszálakat, még nem tudom, mit csinált. Ez nem minőségidő, ez nem együtt töltött idő, még akkor is, hogyha fizikailag együtt vagyunk. Ennek a legsúlyosabb példája volt, amikor elmentünk Nászútra, és azóta már százszor megbántam, de kaptunk ajándékba egy videókamerát. Na mondom, én felveszem, hogy lássák a szülők, hogy merre jártunk. Tenger közelébe is voltunk. A sirálya, hogy repül a videófelvétel, azóta látom, körülbelül 10 percig köröz és követem a kamerával. Szegény feleségem elment közben a boltba, meg én nem tudom, mit csinált, hát ilyen volt a Nászút. Persze arról a jó hosszú dokumentumfilm, de hát azóta soha többet nem viszek videókamerát magammal sehova, hogyha megyünk. Mert ez nem minőségidő, ez nem együtt töltött idő. A minőségidő azt jelenti, hogy ha elmegyünk valahova együtt, akkor azért megyünk el együtt, hogy együtt legyünk. És minden ilyen cselekedet, minden ilyen közös program, az csak eszköz. Az csak a közege annak, hogy mi egymásra figyeljünk és együtt legyünk. Tehát tulajdonképpen másodlagos. A Nászút is csak másodlagos, a kirándulás is csak másodlagos. Ezek csak eszközök arra, hogy együtt töltsük az időt. De hogyha elmegyünk és mégsem tudunk egymásra figyelni, ilyen például a közös biciklizés. Ebbe is hadd mondjam, hogy meg kellett tanulnom azt, hogy amikor elmegyünk biciklizni, néha én mindig azért kísértésbe esek, akkor ne menjek kétszer olyan gyorsan, mint ő, mert szegény nem bír, meg ne így menjek az autó között, mert ő csak a bicikli úton mer menni, hanem várjam meg és tartsak lépést fele. És a szeretet igenis azt követeli meg, még ha fizikailag erősebb is vagyok. Ha esetleg valamit gyorsabban is fogok fel, persze nem biztos van, amit ő fog fel gyorsabban, de meg itt általánosságban gondolkodjunk most, ne csak a mi esetünkről. Tehát szabjam magamat a másikhoz. Szabjam az én erőmet a másik erejéhez. Van a Bibliában egy nagyon szép gondolat ezzel kapcsolatban. Azt mondja egyszer Jákob, hogy ő a gyermekek és az asszonyok lépése szerint fog menni, és nem fog úgy sietni, nem fog úgy haladni a népével, a háztartásával vonult hazafele, nem fog úgy menni, ahogy ő bírna menni, hanem ő a kicsinyek lépése szerint, így mondja szó szerint, nagyon szép gondolat, a kicsinyek lépése szerint kíván hazatérni. Figyeljünk oda mi is arra, hogy a másiknak mi az a mérték, mi az a lépték, mi az az ütem, amit akár a gondolkodásában, akár fizikailag az életében fel tud venni. Mi az az életritmus, ahogy ő ki tudja fejezni magát, ahogy ő meg akar, meg tud nyilvánulni, és szabjuk magunkat a másikhoz. Ez önfeláldozással jár, igen, ez önmegtagadással jár, igen, mert én például türelmetlen vagyok, vagy a vezetésben. Ha én vezetek, akkor kétszer olyan gyorsan megyünk, mint ha ő vezet. Meg kell tanulnom, és meg kellett tanulnom azt, hogy legyek türelmes, nem mindenki olyan, mint én. És hogyha együtt vagyunk, akkor lehet, hogy most csak a lepkéket kell nézegetni, és azt mutogatja valaki, hogy nézd, milyen szép a piros színű lepkén az a sárga pötty, és tényleg de szép. Tehát a minőségi idő az azt jelenti, hogy az osztatlan figyelmet fordítom a másikra, és nem akarom magamat minden áron, illetve semmi áron kihúzni ebből a kapcsolatból, még akkor is, ha ez számomra unalmas, ha ez számomra fárasztó, ehhez bennem visszás érzéseket kelt. Még egy példa, a vásárlás. Nem tudom, hogy a fiúk hogy vannak ezzel. Én például a vásárlóközpontokba vásárolni, járni, hát az első 3-4 dolog között, amit utálok legjobban a világon, ott van. De kifejezte nem egyszer, hogy ő egyedül elmegy, ő nem szeret egyedül menni. Több oka van ennek, és jogos is, hát egy családban ne az egyik fél menjen el csak vásárolni. Én ezt próbáltam mindig magamról elhárítani, hogy ő úgyis ő tudja, hogy mi kell, meg már úgy értem, hogy élelmiszer, mosogatószer, ilyenek. Persze a műszaki osztályon ott szívesen elnézelődök órákig. De ezt is meg kell tanulnia egy fiúnak, meg egy lánynak is, másik oldalról fordítva. Ez is beletartozik a minőségi időbe. Ez is együtt töltött időnek számít. Mert a másik így érzi, hogy ott állok mellette, így érzi meg azt, hogy támogatom, így érzi meg azt, hogy számíthat rám, így érzi azt, hogy ő fontos nekem. Lehetne itt a példákat mondani nem csak a párkapcsolatokkal, hanem a szülő-gyermek kapcsolatokkal is. Azt hiszem, hogy többnyire fiatalok vagyunk a szüleinkkel kapcsolatban, mondom inkább ezt, hogy a szüleinkkel is, hogyha valamelyikünk szülőjének ez a szeretetnyelv, a minőségidő, akkor nem az számít, hogy hazamegyünk és segítünk neki mosogatni. Persze biztos jól esik neki, vagy bevásárolni. Persze ez is jól esett neki. Hát én is, mikor már benőtt a fejem lágya, és elmúltam 20 nem tudom hány éves, akkor rájöttem, hogy igenis anyának jól esik az, hogy elmegyek a boltba, kiporszívózok. Addig azért csináltam, mert rám parancsolt, aztán azért, mert láttam, hogy fáradt, meg nehéz neki. Persze, jól esik neki, de ha ez a szeretetnyelve, akkor még jobban esik neki az, hogy leülök vele, és elkezdem kérdezgetni, hogy mi van. Főleg, hogyha úgy éltek ti is, ahogy mi, hogy ritkábban látjuk őket, mert már nem velük lakunk együtt. Leülök velük, törekszem erre, vagy legalábbis próbálunk időt szakítani, hogyha otthon vagyunk, akkor beszélgessünk, akkor kérdezzük, akkor faggassuk őket. És sajnos itt is követtem el hibákat, mert kérdeztem őket, aztán közben olvastam az újságot, és így közben felnéztem, és hallottam, amit mondtak, de én azóta tudom az, és láttam azt, hogy ez zavart őket, és valóban nem is helyes. Hát melyikünknek esik jó, ha beszélünk egymáshoz, és a másik közben még csinál valamit. Tehát a minőségi idő az több a puszta együttlétnél, az a valódi egymással való közösséget jelenti, és ennek az apropóján a következő tételmondatot is hagy mondjam ki, hogy azokkal a cselekedetekkel fejezzük ki szeretetünket a legjobban, amelyek nem magától értetődőek számunkra. Mondom még egyszer, tehát azokkal a cselekedeteinkkel fejezzük ki legjobban a szeretetünket a másik iránt, amely tettek nem magától értetődőek számunkra. Miért mondom ezt? Azért, mert a másik tudja azt, hogyha például én szeretek biciklizni, ez csak egy példa, és azt mondja, hogy menjünk el biciklizni, rámondom gyorsan, hogy jó, menjünk. De ha azt mondja, hogy menjünk el vásárolni, és én azt mondom, hogy jó, rendben, menjünk el, írd össze, hogy mit kell venni, és akkor elmegyünk, bevásárolunk együtt, akkor fogja értékelni, hogy most egy olyan dolgot teszek meg, amiről esetleg tudja, hogy az nekem hát nem éppen a legkedvesebb időtöltésem. És ezért tudjuk kifejezni a szeretetünket olyan dolgokkal leginkább, amelyek nem magától értetődőek, mert a másik ezt észreveszi, főleg, hogyha már ismer bennünket és értékelni fogja, és ez erősíti meg a másikban a leginkább azt az érzést, hogy számíthatok rád, hogy bizalmas lehetek irányodban, hogy biztonságban érzem magam melletted. Jó, hogy vagy nekem, hogy tudom, hogy megoszthatom veled minden problémámat. A minőségi idő lényege tehát az együttlét, de hogy említettem, nem csak a fizikai, főleg nem a fizikai, illetve hát, hanem az egymásra fordított figyelem. És ezzel kapcsolatban még egy dolgot azért el kell mondanom, hogy ahogy a többi szeretett nyelvben, úgy ebben is vannak nyelvjárások. És itt a leggyakoribb nyelvjárás a minőségi időben az a meghitt beszélgetés. Tehát akinek a minőségi idő a szeretett nyelve, azoknál a személyeknél a leggyakoribb a meghitt beszélgetésre való igény. Tulajdonképpen erről már itt szóltam a korábbiakban, de még tovább kell ezt egy kicsit mélyítenünk, ezt a meghitt beszélgetésre való információnkat, illetve tudásunkat. Miért? Azért, mert nagyon kevesen tudunk igazán meghitt beszélgetéseket eszközölni, vagy meghitt beszélgetésekben részt venni. Miért mondom ezt? Próbáljuk ki. Inkább azt mondom, próbáljuk ki. Üljünk le valakivel, akinek tényleg van valami mondani valója, aki tényleg gondban van, és figyeljük meg magunkon, hogy hány másodpercig tudunk figyelni rá, úgy, hogy ne kalandozzon el a gondolatunk, ez az egyik, a másik úgy, hogy ne akarjunk megszólalni. Természetesen pszichológusok ezt is ugye kipróbálták egyetemistákon, meg én nem tudom, én mindenféle korosztályon, megszületett az eredmény. Kemény 17 másodperc az az idő, amíg az ember közbeszólás nélkül képes hallgatni valakit. Na, nyilván ez átlag, mert van, aki tud egy percig is hallgatni, van, aki csak egy másodpercig. Ez az átlag, a 17 másodperc. A lényeg ebből az, hogy amint valaki elkezd őszintén beszélni hozzánk, akkor megfigyelhetjük, hogy azon nyomban jönnek a kérdések és a megoldások, de főleg a megoldások. Tolulnak elő az agyunkból, és már is mondjuk ki őket. Tanácsot adunk, hogy ezt csináld, ezt kellett volna tenned, azt kellett volna tenned, majd legközelebb ezzel próbálkoz, azzal próbálkoz. Nem tudom, hogy itt elhangzott-e már, hogy miért van két fülünk és egy szánk, ugye azért, hogy kétszer annyit hallgassunk, mint amennyit beszélünk, de sajnos ezt nagyon kevesen gyakorolják, viszont tényleg igaz. Meg kell tanulnia annak, akinek a közelében olyan emberek élnek, akiknek ez a szeretet nyelv, a minőségi idő és a meghitt beszélgetés, hogyha valaki elkezd valamit mesélni, beszélni, igénye van rá, és végre leültünk, és végre rászántuk magunkat, és végre önuralmat tudunk gyakorolni, hogy igen, most akkor én semmi más nem csinálok, csak a másikra figyelek, akkor én nem fogok belekérdezgetni, illetve majd mindjárt rátérek, hogy mikor kérdezek bele, és mit, de főleg nem fogok megoldásokat felsorakoztatni, nem fogok a tanácsaimmal elhalmozni, mert neki nem arra van szükség, hogy én most tanácsokat adjak, nem arra van szükség, hogy bölcsen megszólaljak, hogy mit kellene tennie, hanem először is arra van szükség, hogy valaki az, akiben bízik, akit szeret, meghallgassa. Arra van szüksége, hogy tudja, lássa, érezze azt, hogy valaki együttérző vele, hogy valakinek van valamiféle empátiája, és bele tudja élni magát a helyzetébe. És ha ezt megtapasztalja az a másik, hogy én együtt érzek vele, ha ezt megtapasztalja, hogy én odafigyelek rá, és nem akarok okoskodni, nem akarok tanácsokat adni, akkor majd magától fog kérdezni, hogy te mit tanácsolsz, hogy te hogy látnád jónak, hogy te mit gondolsz, mit tennél a helyemben. De ehhez időt kell adni annak a másiknak arra, hogy elmondjon mindent, amit mondani akar. Nem egy nagy pszichológiai trükk, de próbáljuk ki tényleg, hogy ne szólaljunk meg, és figyeljünk oda arra, hogy mit mond a másik. Meglátjuk, hogy sokkal több információt meg fogunk tudni, mint hogyha állandóan kérdezgetnénk, mert akkor elirányítjuk a kérdéseinkkel arra a csapásról, amin elindult, amit ő valóban mondani akart. És lehet, hogy elő sem jön az az igazi probléma, ami miatt leültünk vele beszélgetni. Tehát a meghitt beszélgetés, ami a leggyakoribb nyelvjárás ebben a minőségi időben. És akkor most ezzel kapcsolatban öt tanács, és akkor ugye mondtam azt is, hogy mikor érdemes kérdezni, vagy hogy lehet. Ez az öt tanács a meghitt beszélgetésekhez, az első szemkontaktus. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy most úgy nézünk rá, mint akinek üvegből vannak a szemei, és egyfolytában, mint akik hipnotizálni akarják, de szemkontaktus mégis nagyon fontos, hogy lássa azt, hogy figyelek rá. Lássa azt, hogy én most nem csinálok semmi mást, csak vele törődök, és meg akarom érteni. A cél mindig az a meghitt beszélgetésekben, ezt hagyd hangsúlyozzam még egyszer, hogy megértsem, mit akar a másik. Megértsem az érzéseit, megértsem a gondolatait, megértsem a helyzetét. Utána majd lehet arról beszélni, hogy milyen tanácsokat és hogyan lehet ebből kimászni, de az elsődleges cél a meghitt beszélgetésben, hogy én megértsem a másikat, és ő megérezze ezt, hogy törődök vele, figyelek rá. Tehát a szemkontaktus. Egyébként azért is jó ez magunk számára, mert segít figyelni. Segít abban, hogy ne kalandozzanak el a gondolataink. Aztán a második, és ugye hát ezek azért összefonulnak, hogy ne foglalkozzunk semmi mással ilyenkor, tehát hogy osztatlan legyen a figyelmünk, hogyha valamit mégis csinálnunk kell, akkor inkább mondjuk meg őszintén, hogy várjál még 10 percet, légy szíves, befejezem ezt, és majd utána leülünk és beszéljük, minthogy inkább valamit csináljon, és akkor úgy félfüllel odafigyeljünk. Még akkor is, hogyha úgy érezzük, hogy megértjük és oda tudunk figyelni. Nem a magunk szempontjából, hanem, hogy mondtam, önuralom, önmegtagadás a másik miatt fontos ez. Meg fogják érteni, hogyha ezt mondjuk, hogy még 10 perc, és utána kezdjük el. Tehát a szemkontaktus, a minden egyéb dolognak a kizárása a saját viselkedésünkből, életünkből, tehát csak rá tudjunk figyelni. És a harmadik fontos szempont, hogy figyeljünk az érzéseire. Figyeljünk az érzéseire. Na, ilyenkor lehet visszakérdezni. Elmond valamit, és akkor vissza lehet kérdezni, hogy ezt úgy érted, hogy te akkor szomorú lettél, amikor nem kaptad meg a boltban azt a könyvet, amire annyira vágytál, például, hogyha ezt meséli. Vagy bárhogy máshogy, hogyha mondjuk örömét fejezi ki, akkor is vissza lehet kérdezni, hogyha nem látunk tisztán, de csak úgy, hogy az ő gondolatmenetét és az ő érzésvilágát azt ne billentsük ki, hanem csak azért, hogy lássa, ez neki is megerősítés, hogy odafigyelünk, illetve nekünk is jó, hogy helyesen értjük-e. Tehát ilyenkor lehet kérdezni, figyeljünk az érzéseire. A negyedik dolog, hogy figyeljünk a testbeszédére. A testbeszédről nem tudom, mennyi szó volt, lehetne arról is egy külön sorozatot indítani. Mindannyian most is állandóan metakommunikálunk. Ugye van a kommunikáció, és azon belül van a verbális, illetve a metakommunikáció. A verbális kommunikáció, amit én most végrehajtok a számmal, ez a beszéd, de ennek is vannak metakommunikatív vonásai, a hangszín, hanglejtés, stb. Illetve az, hogy itt hadonászok össze-vissza a kezemmel, ez a metakommunikáció például. Az, hogy hogyan ülünk, hogyan nézünk, hova tesszük a kezünket, hova tesszük a lábunkat, hogy tesszük. Na most, ha nem is ismerünk minden jelet, ha nem is olvastuk a testbeszédről szóló könyveket, de azért ösztönszerűen megérezzük sokszor ezeket a jeleket. És hogyha azt látjuk, hogy a szavai és a testtartása, illetve ez az egész metakommunikációja nincs összhangban egymással, látjuk, hogy valami feszültség van a kettő között, akkor megint kérdezhetünk. Ezért fontos, hogy figyeljünk a testbeszédére, mert lehet, hogy mond valamit, de például meséli, hogy hazament a szüleihez, most csak mondok egy példát, vagy egy idős ember mesél, hogy itt voltak nála az unokák, és hogy örült, hogy itt voltak, de ökölbe van szorítva a keze, akkor biztos, hogy ideges. És amiatt ideges, amiről beszél. Mert lehet, hogy az unokák összetörtek valamit, és nem akarta megmondani, a gyerekeivel még nem találkozott, vagy a gyerekeinek sem meri megmondani, hogy hát rendre kéne már nevelni ezeket a gyerekeket, ő meg nem akar annyira beleszólni. Tehát, hogyha látjuk, hogy valami nem stimmel, valami eltérés van a kettő között, akkor megint csak kérdezzünk, és megint csak lehet a másik szavai mögé ezáltal behatolni. Tehát a szemkontaktus, mindenféle más tevékenység kizárása, az érzéseire való odafigyelés, a testbeszédére való odafigyelés, és az ötödik, hogy ne szakítsuk félbe, legalábbis ne a tanácsainkkal, ne az ötleteinkkel, ne azzal, hogy mi a megoldás, hanem az legyen a célunk, hogy meg akarom érteni a másikat, és hogy meg akarom ismerni a lényét, illetve azt, hogy most milyen helyzetben van. Még egy fontos gondolatot azokkal kapcsolatban, akiknek ez a szeretet nyelve, tehát a minőségi idő, és azon belül pedig ez a fajta meghitt beszélgetés. És talán ez a legnehezebb része az egésznek, azok számára, akiknek nem ez a szeretet nyelve, de mégis olyan emberrel érnek közösen, akiknek ez. Mert nem csak azt kell megtanulnunk nekünk, mert nekem sem ez az elsődleges szeretet nyelvem. Tehát nem csak ezt kell megtanulnunk, hogy odafigyeljünk a másikra, hogy így figyeljek oda, ahogy most itt felsoroltam, hanem a másiknak, akinek ez az elsődleges szeretet nyelve, van még egy igénye. Az, hogy én is ugyanúgy nyíljak meg, ahogy ő. Én is ugyanúgy nyíljak meg, én is ugyanúgy beszéljek vele, ahogy pedig nekem ez nem lenne igényem, sőt, esetleg én nem is szívesen tárom ki magamat, de muszáj megtennem, a szeretet ez diktálja, mert ő ebből fogja csak érezni, nem csak abból, hogy ő elmondhatja, és én odafigyelek, hanem abból is, hogy én ugyanezt megteszem. És ezt meg kell tanulnunk nekünk is, akiknek nem ez az elsődleges szeretet nyelvünk, hogy megnyíljunk, hogy ugyanúgy elmondjuk örömeinket, ugyanúgy elmondjuk a gondolatainkat. Ha most nagyon általánosítani szeretnék, akkor azt kellene mondanom, hogy a férfiaknak ez nehezebben megy általában. Persze vannak kivételek mind a két fél oldaláról, oda-vissza, de a férfiakra általában azt mondják, hogy zárkózottabbak, hogy kevesebbet beszélnek, hogy nem csacsognak annyit, mint a lányok. Mondom, tisztelet a kivételnek, mind a két oldalon vannak ellenpéldák. Na most, nálunk egyébként ez így van, és természetes is, nem mintha sokat csacsogna a feleségem, de én jóval kevesebbet beszélek, illetve sokkal nehezebben nyílok meg. Sokkal nehezebben mondom el, hogy mi történt velem. És én visszaemlékeztem gyerekkoromra, most is, amikor készültem az előadásra, hogy amikor hazamentem az iskolából, és megkérdezte anya meg apa, hogy mi történt, akkor tudjátok, mit válaszoltam általában? Semmi. Ezzel el volt intéze. Pedig aztán volt, hogy volt annyi beírás, meg annyi verekedés, hogy az két napig lehetett volna mesélni, de ennyit mondtam, hogy semmi. És ez lehet egyrészt lelki adottság, hogy így nő fel a gyerek, illetve ilyen vonásokkal születik, és aztán ezt megérzi felnőtt korában. De lehet neveltetés is, mégpedig olyan értelemben, hogy ha a gyereket sokszor az érzései miatt, a gondolatai miatt, a viselkedése miatt, hát ha nem is fizikailag kap ki, bár fizikailag is kaphat fenyítéket, de azt mondják neki, hogy nem szabad, vagy egy fiú nem sír, vagy egy fiú nem katona dolog, vagy erről nem beszélünk, hát ahány ház annyi szokás. Szóval úgy nevelik a szülők, hogy ne fejezze ki, ne mondja el a gondolatait, akkor ezt bele is nevelhetik, és belénk is nevelik nagyon sok esetben. Felnőtt korban, amikor az ember tudatosan kezd ezzel foglalkozni, akkor jóval nehezebb lesz ezeket a saját maga köré épített bástyákat leépíteni, lerombolni ezeket a téglakőfalakat, mert hát ezek már be vannak betonozódva 20-30-40 évek. Ki tudja, kinek mikor, amikor elkezdi ezt tudatosan gyakorolni a saját életében. Tehát, visszatérve ide, onnan elindultam. Azok számára, akiknek a minőségi idő és a meghitt beszélgetés, a meghitt együttlét a szeretett nyelv, azon emberek partnerei, családtagjai, gyermekei, szülők, teljesen mindegy most, hogy kikről van szó, azok számára ugyanúgy, nekünk ugyanúgy meg kell tanulnunk ezt a fajta nyitottságot, ezt a fajta bizalmat. És ha azt kérdezik például tőlünk, akiknek nem ez az elsődleges szeretett nyelvünk, hogy mit éreztél, amikor a kollégád vitte el helyetted a csomagot, pedig neked kellett volna, akkor ne azt válaszoljuk, hogy hát szerintem ez igazságtalan volt, mert nem neki kellett volna, mert ugye nem azt mondjuk, hogy mit éreztünk, hanem elkezdjük logikailag megmagyarázni, hogy az igazságtalan, hanem mondjuk azt, hogy hát nagyon felbosszantott, és legszívesebben, mit tudom, rajszöget tettem volna a székére, most csak mondok valamit. Tehát ez tényleg tanulnivaló, és én úgy gondolom, hogy nehéz feladat. Tehát nem áltatok senkit, és a könyv sem áltat senkit, nehéz feladat. De megéri, mert a másik így fogja megérteni azt, hogy, és így fogja tapasztalni azt, ő ebből fogja megérteni azt, hogy fontos nekem, hogy én törődök vele, hogy szeretem őt, hogyha én is azon a nyelven kezdek el beszélni. És hát, hogyha ez azt jelenti, hogy én is nyíljak meg, én is mondjak el mindent, még hogyha nem is tartom érdekesnek azt, ami történt velem aznap, akkor is mondjam el, és akkor is tegyem meg, mert fontosabb, az igazi szeretetben mindig fontosabb a másik, mint hogy amilyen fontos én vagyok, hogy erről beszél a Biblia is. Befejezésként talán úgy nézem, hogy az időnk eljárt. Nem az a fontos szemben az egyik szeretett nyelvvel, amiről már volt szó, ugye a dicséret, illetve elismerő szavak. Ott ugye az volt a fontos, hogy mit mondunk. Itt nem az a fontos, hogy mit mondunk, hanem a közeg, amiben mondjuk, és hogy hogyan mondjuk. És az a fontos, hogy odafigyeljünk a másikra. És nem az a fontos, hogy mit csinálunk együtt, akinek a minőségi idő a szeretet nyelve, hanem az a fontos, hogy miért csináljuk. Azért csináljuk, hogy együtt legyünk. Bármit is csinálunk. Ha elmegyünk egy étterembe, megint csak talán ez már az utolsó példa, étteremben láthatunk olyan párokat, akik függetlenül, hogy 70 évesek vagy 18 évesek, akik ülnek az étteremben és nézelődnek, forgolódnak mind a kettő, olvasgatják az étlapot, az újságot, vagy nem tudom én mit figyelnek. És vannak olyanok is, akik megfogják egymás kezét így az asztal fölött, és előrehajolnak közel egymáshoz, és úgy beszélgetnek. Azért van különbség a kettő között. Az egyik pár az csak együtt van, de tulajdonképpen olyan, mintha idegenek lennének, pedig lehet, hogy férj és feleség 40 éve. A másik pár pedig tényleg együtt töltik az idejüket, az a minőségidő, mert egymásra figyelnek, beszélgetnek, és az étteremben nem azért mentek, hogy egyenek, illetve hát lehet, hogy azért is, hogy nyilván, hogy egyenek, hanem azért, hogy együtt legyenek. És az evés az csak egy eszköz arra, megint egy jó alkalom, hogy együtt lehessenek. Tehát ez a minőségidő, és ez, ami azoknak, akiknek ez a szeretet nyelve számít, így fejezhetjük ki irányukban a szeretetünket. Befejezésként az utolsó kérdések, hogy kinek van erre ideje? Ugye, tehetnénk fel a kérdést azok közül, akiknek nem ez a szeretet nyelve. Hogyha nem tanuljuk meg beosztani az időnket jól, ha nem tanuljuk megtervezni azt, hogy így kell viszonyulnunk bizonyos emberekhez, és főleg azért nagyon sok lánynak ez a szeretet nyelve, akkor megnézhetjük magunkat, és én azt mondom igenis, hogy szálljunk rá időt. Hát legyen legalább annyira fontos az, hogy a másikat látom, hogy örömben van, hogy nyugodt, hogy kiegyensúlyozott, hogy biztonságban érzi magát mellettem. Legyen legalább annyira fontos ezeken gondolkodni, mint azon, hogy jól végzem a munkámat. Hát nem olyan fontos egy párkapcsolat az életünkben, mint a munkánk. Én nem akarok rangsort állítani, de hogyha nincsenek rendező a kapcsolataink, akkor most visszatérhetek az előadás elejére, akkor tönkrement emberek leszünk, és megnézhetjük a munkánk eredményeit is. Egy bibliai idézettel szeretném zárni, ami erre utal. Azt mondja, hogy a Példabeszédek könyve 3000 évvel ezelőtt Salamon király írta le ezt, hogy a vidám elme jó orvosságú szolgál, a szomorú lélek pedig megszárasztja a csontokat. Ha az ember derűs, ha az ember jó kedélyállapotú, és ez abból táplálkozik, hogy tudja, hogy elfogadják, tudja, hogy odafigyelnek rá, biztonságban érzi magát, tudja, hogy áll mellette valaki, akkor derűs lesz, békés lesz. Ez minden orvosságnál többet ér. De hogyha szomorú, sokáig nem tudták tudósok, vagy nem is tudósok, bibliakutatók, hogy megszárasztja a csontokat, tehát szép költői kifejezés. De a 20. században rájöttek arra immunológusok, hogy ez mit jelent. A csontvelőben van az immunrendszernek a központja, ugye a fehérvérsejt termelődés. És ha húzamosabb ideig szomorú valaki, akkor szép lassan mondjuk kezd depresszióba csúszni, vagy egyszerűen csak szorong, fél, akkor szép lassan kezdi az immunrendszerét tönkretenni. És mindenféle betegségnek nyitott utat engedni. Kezdi annyira legyengít, ugye, mint az AIDS, ahol egy immunrendszer hiánybetegség tulajdonképpen semmit, ilyen külső támadásra szemben nem tudja felvenni a szervezet a harcot. Na hát egy kicsiben ilyesmi, amikor a szomorú lélek megszárasztja a csontokat. Kiszáradnak a csontjaink, átvitt értelemben szó szerint az immunrendszerünk legyengül. Úgyhogy igenis szálljunk arra időt, hogy megtanuljuk ezeket a szeretetnyelveket a magunk számára, és megtanuljuk azt is, hogy a másiknak mi a szeretetnyelv, és hogy hogyan közeledhetünk hozzá, és hát meg lesz az a jutalma mindennek a fáradozásunknak, hogy tényleg egy olyan életet, vagy olyan életeket láthatunk magunk mellett, akár a szüleinkről van szó, akár a testvéreinkről, akár a szerelmünkről, házastársunkról, barátunkról, barátnőinkről, barátainkról, munkatársainkról, akiknek örömet szerezünk, akik ezáltal majd meglátjuk, vissza fogják ezt szolgáltatni nekünk. De ha nem, akkor is megéri, mert mi nagyon sokat fejlődünk ezáltal, és valódi lelki erővel fogunk bírni, akik sokkal kevésbé lesznek megingathatóak a nagy válságok idején, mint más embertársak. De mégis nagy általánosságban azt kell mondani, hogy megtérül, mert vissza fog ez jönni többszörösen. Köszönöm szépen a figyelmet, ennyit szerettem volna mai estén elmondani ezzel kapcsolatban, és aztán Péternek átadom a szót, aki megkérdeti a további programot.